Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt a védikus kultúra magazinja, a mikrofonnál Mahajondász Pálok Péter, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és szeretettel köszöntöm a beszélgető társaimat, Schneider Kingát, a Noé Állatotthon szóvivőjét, és Darmista Dévi Dászit, Fábián Dórát. Először a Kingához fordulnék. Azzal kapcsolatban beszélgetünk most egyébként, hogy a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége és a Noé Állatotthon egy közös projektet hozott létre, és az első kérdésem az lenne a Kingához, hogy meséljen nekem a Noé Állatotthon történetéről.
Köszönjük a meghívást! Noé Állatotthon 21-22. Éve végzi az állatmentő munkát. 2000 óta vagyunk közhasznú alapítvány. Budapest területén van az állatotthonunk, ami jelenleg 8 hektár, és több mint 1000 állatnak ad otthont. És ez az 1000 állat nem csak kutya és cica, hanem mindenféle más állataink is vannak. Vadon élő állatok, rókák, borzók, mosómedvék, ugye, ami egy inváziós faj Magyarországon, őzek, szarvasok, akkor a hagyományos magyarországi háztáji állatok, disznók, kecskék, birkák, szarvasmarha, tehát nagyon-nagyon sok a sokféle állatból tevődik össze, sőt, még egészen egzotikus fajink vannak, van főemlősünk is, van óriáskígyónk is.
És ezek az állatok hogy kerülnek be? Milyen folyamaton keresztül kerülnek be az állatotthonba?
Minden állatnak megvan a maga története, tehát mi állatot nem vásárolunk, mindegyik mentett állat, és hát a legkülönbözőbb történetek vannak, mondjuk az egyik lámánk például egy tönkrement vándorcirkusznak volt a lámája, a majmunkat nagyon rossz körülmények között tartották magánháznál, ami Magyarországon tilos. Tehát mindenkinek megvan, még a tyúkoknak is megvan, akik általában ilyen kiöregedett tojótyúkok, akiknek a halál lett volna a sorsuk, hogyha nem jutnak el hozzánk. Úgyhogy ha az ember végignézi a Noé Állatotthon honlapját, ott az állatok föl vannak sorolva, és igen érdekes történetekkel találkozhat.
Az állatmentésen túl még milyen tevékenységetek van?
Az állatmentésen túl két nagyon fontos feladatunk van. Az egyik egy katasztrófa segítő csoportunk is van. Sajnos most nem sokára valószínűleg megint szükségünk lesz itt az árvizek kapcsán arra, hogy beavatkozzunk. Ilyenkor elsősorban az állatokat mentjük, de hát az állatok sosincsenek emberek nélkül, úgyhogy természetesen, mint hogy a Noé, nagyon sok tevékenysége összefügg az emberekkel ilyenkor is. Tehát ha valami természeti vagy ipari katasztrófa van, akkor tudunk segíteni. És ami még ennél is fontosabb, vagy kiterjedtebb, az pedig az oktató-felvilágosító része a munkánknak. Ez egy része kifejezetten gyerekekre vonatkozik. Járunk mi is óvodákba, iskolákba, beszélgetünk velük a felelős állattartásról, egyáltalán az állattartás kultúrájáról, az állatokkal való bánásmódról, arról, hogy hogyan közelítsünk a természethez. Itt megint csak kiemelném, hogy nem csupán az állatokról, hanem az egész természet egészéről beszélünk, és ők is járnak hozzánk. Másrészt pedig egy szemlélet formáló szerepet is szeretnénk magunkra vállalni, ami ugye nyilván nem csak a gyerekekre, hanem a felnőttekre is kihatással van. És hát nem akarok előre szaladni, de többek között ebben is van a kapcsolat a Krisna tudatú hívőkkel.
És Magyarországon leginkább milyen probléma miatt, vagy milyen helyzetben kerülnek be az állatok a menhelyre, illetve az otthonba?
Három felé kellene ezt a dolgot választani. Kezdem azzal, ami nagy gond, de legkevésebb ráhatásunk van, a vadállatok témakörre. Ugye a magyar állam gyakorolja a tulajdonjogot a vadállatok fölött, de ez a joggyakorlás, ez egyáltalán nem megy, vagy működik együtt azzal, hogyha bajba kerülnek, akkor ezt is megoldja. Általában a baj megoldása a puska, a vadászok puskája. Mi ezt nem tudjuk nem is akarunk, és nem is tudunk ezzel egyetérteni, vagy együttműködni, így aztán hozzánk kerülnek általában az olyan vadállatok, akik vagy sérültek, mondjuk autó elgázolta őket, vagy pedig mondjuk a szüleiket a vadászok kilőtték, vagy orvadászok megsebesítették. Gazdasági használatok tekintetében sajnos egy annyira alacsony állattartási kultúra van, és annyira nem ismerik az emberek ezeket az állatokat. Kezdhetném a disznóban tartott disznókkal, vagy a rácsokon tartott tyúkokkal, és vagy hát ami most már ugye tilos a tömött madarakkal. Tehát ez mind-mind olyan probléma, ami miatt, ha lenne rá kapacitásunk, akkor naponta egész gazdasági udvarnyi állatokat tudnánk megmenteni nem megfelelő tartásból. Vagy például a teljesen természetes dolog, nem csak Magyarországon, de Magyarországon abszolút, hogyha egy ló már nem tud dolgozni, akkor nem illeti meg az a megbecsülés, hogy ő a nyugdíjas éveit valahol nyugalomban eltöltse, hanem aki már nem hoz pénzt, az egyenes úton megy a vágóhídra. Tehát mi ilyen ezekbe kapcsolódunk bele, és a lehetőségeinkhez képest így jönnek, és hát ugye vannak a kutyák és a cicák, vagy beszéljünk inkább társállatokról, akiket ugye mi akarva domestikáltunk, és kapcsolunk magunkhoz, mégis nagyon sokan bajba kerülnek, és hát a legkülönbözőbb, a nagymama meghalt, és a kutyája nem kell, csak a ház, vagy leszült a szomszédnak a macskája, mert nem figyeltek eléggé oda, problémák generálják magukat, és hát így kerülnek hozzánk az állatok túlnyomó többségben.
Azt hallottam, hogy ahogy a állatkertben, budapesti állatkertben nálatok is van örökbefogadás. Tehát az örökbefogadni kiket lehet, és mit jelent ez nálatok? Tehát, hogy az látogatható, hazavihető, tehát milyen az állatoknak a jövője nálatok mit jelent?
Társállatok tekintetében az örökbefogadás az lehet egy valós örökbefogadás is, tehát kutyáknak és cicáknak, esetleg társállatként nyusziknak, vagy ha van éppen valamilyen rákcsálunk, akkor szeretettel várjuk az örökbefogadókat, akik fizikailag hazaviszik, és aztán életük végéig gondoskodnak erről az állatról. Egyéb állatok tekintetében pedig hát az állatkerthez hasonlóan egyfajta ilyen virtuális örökbefogadás van. Az állat otthon egyébként szabadon látogatható, tehát az örökbefogadott állat bármikor a hét bármelyik napján meglátogatható, és az önkénteseink, illetve a gondozóink segítenek abban, hogy meg lehessen megfelelő módon közelíteni a számukra kedves finomságot, oda lehet nekik adni. Tehát ez lehet egy valós kapcsolat, csak hazavinni nem lehet ezeket az állatokat. Viszont a virtuális örökbefogadás az egy pénzbeli támogatást is jelent. Ez célzottan annak az állatnak, hogyha beteg, akkor az ő gyógykezelésére, hogyha a speciális ellátású igényű, akkor arra fordítjuk.
A gyerekekre visszatérve, most az egyházban a gyermekek éve a fő téma. És azt szeretném megkérdezni, hogy a gyerekeket milyen szinten, vagy milyen programmal várjátok? Tehát mit oktattok nekik? Mit szeretnétek kihozni abból, hogy a gyerekeket egy kicsit tudatosabban összekapcsoljátok az állatokkal?
Mi azt gondoljuk, hogy mi megmenthetjük Bodrikát meg Cirmikét az utcasarokról. Holnap 15 Bodrika és Cirmike lesz, amíg nincs egy olyan nemzedék, használják nagy szót, akik felelősen gondolkodnak azokról az élőlényekről, akik körülöttünk élnek. És ezért nagyon fontos, hogy a gyerekekkel foglalkozzunk, és elmenjünk hozzájuk, illetve elhozzuk őket hozzánk, mert nagyon sokan jönnek látogatóba az állatotthonba, ahol ellentétben mondjuk az állatkert legnagyobb részével nem rácsokon vagy üvegkalitkákban látják ezeket az állatokat, hanem kézzel foghatóan, és érzik a szagukat, ez persze egy budapesti gyereknek sokszor elsőre így teljesen meghökken, és hát mindenféle nem odaillő jelzőkkel jelzi, de aztán hozzászoknak, és nagyon élvezik, megsimogathatják azokat az állatokat, akiket máshol nem. És itt még egy nagyon fontos dolog, megsimogathatják azokat az állatokat, akiket otthon a levesben elfogyasztanak. Mert hogy nagyon sok gyerek csak a hipermarketek polcain találkozik a feldolgozott hússal. De amikor odajön egy malac, és megbögdösi az orrával, és abszolút elkezd vele kommunikálni, vagy nagy, és nagyon sokszor előfordul, hogy egy-egy embert kiválasztanak, ők nagyon szociálisak ezek az állatok, egy-egy embert kiválasztanak, és végig kíséri, mert hogy számára szimpatikus, és végig kíséri az egész látogatáson, és ott van mellette, és bújik hozzá, földobja a hasát, hogy vakargassa. Az rögtön egy másfajta hozzáállás, amikor óvatosan, nem erőszakoskodva, de óvatosan felhívjuk a figyelmét, hogy tegnap az a felvágott, ami a szendvicsedben volt, az egy ugyanilyen állatnak a húsából volt. Vagy ha mész az utcán és látod, hogy ott van egy kóborcica vagy egy kóborkutya, akkor az lehetne akár ez is, akit most simogatsz, vagy ölelgetsz. Vagy amikor megkérdezzük, hogy otthon kinek van állata, és kinek szokott mondjuk kiskutyája vagy kis cicája lenni, és akkor azt mondja, és akkor nagyon gyakran a gyerekek nagyon ártatlanul válaszolnak, és amikor megkérdezem, hogy és mi történik ezekkel az állatokkal, akkor a mai napig 10 gyerekből 8 azt mondja, hogy nagypapa elintézi. És nem rebben a szeme sem, pedig ott egy sokszoros gyilkosságról beszélünk, és akkor mi óvatosan fölhívjuk a figyelmüket, hogy vannak eszközök, amivel ezt meg lehet előzni, felelősen kell tartani az állatunkat, legyen az a munkánkat, vagy az életünket segítő csúnya szóval haszonállatról, de ezt használjuk, vagy pedig társállatról, és nagyon sokszor látom, hogy már egész pici gyerekek megértik a kapcsolatot, és az a gyerek, aki megérti ezt a kapcsolatot, az a gyerek, azt remélem, hogy egyrészt szül a társainak, másrészt akár a szüleinek mesél erről, és amikor felnő, akkor ő neki ez már egy természetes dolog lesz. Kinek milyen szinten, persze, de legalább hallanak róla, és legalább kézzelfoghatóvá válnak ezek a problémák. Persze az egészen icipicikkel nagyon játékosan, és akkor, ahogy egyre nagyobbak, úgy lehet egyre komolyabb témákat érinteni.
És a felnőttek, ők mit kapnak ott?
A felnőtteknél ugye ezt szemléletformálásnak hívjuk, bár ahogy az állatok egyébként ilyen egész életre szóló tanulásban vannak, mert az állatok tényleg az utolsó pillanatig képesek újat tanulni és újhoz alkalmazkodni, szerintünk az emberek is, de számukra inkább ez szemléletformálás. És hát valahogy pont ugyanezt akarjuk átadni, tehát amit a gyerekeknek is, csak nyilván máshogy, és még egy gyereknek az emóciós hatások sokkal erősebbek, tehát sokkal könnyebb, tehát sokkal gyorsabban befogadja azt, hogy az a szőr, amit ott simogatsz, az mit is jelent. A felnőtteknek ugye nyilván ez számadatokkal, sokszor képekkel, esetleg videófelvételekkel alátámasztani, de nagyon-nagyon jók az eredmények, én azt gondolom. És hogyha azok, akik hozzánk látogatnak, vagy azok, akik velünk kapcsolatban állnak, ezt még továbbadják, akkor azért mi bízunk benne, hogy ennek lesz hozadéka.
És Magyarországon egyébként maga az állatvédelem, vagy az állatokhoz való hozzáállás, az mennyire, hogy mondjam, humánus, most ez kicsit olyan képzavar, de hogy mennyire, az emberek mennyire foglalkoznak az állatokkal. Tehát annyiban, hogy amennyire hasznot hoznak nekik, vagy azért elfogadják, mint társ, vagy mint, hát gyerekeknél leginkább, és a fiamon azt veszem észre, hogy olyan, mintha a testvére lenne az öccse, vagy a húga, és akkor úgy is kezeli, vagy játszótárs, de élő játszótárs. Tehát, hogy Magyarországon a hangulat milyen az állatokkal kapcsolatban?
Kettős. Azt hiszem, hogy van már azért egy olyan réteg, aki felelősen gondolkozik ebben, és tényleg, tehát egy társként, ahogy beszélünk, tényleg társ, ez nagyon jó szó, társként tekint az állatokra. De van sajnos egy olyan réteg, nagyon sok frusztrált ember van, itt elsősorban anyagi bizonytalanságról beszélhetünk, vagy nem tudom, rohanó világról, tehát hogy ugyanúgy érinti ez az állatokat, ezek a fajta problémák. És az első, akitől megválunk, ha nincs időnk, az első, akin az idegességünk, a frusztrációnk levezetődik, azok mindig a körülöttünk élő lények. És előbb a kutya, vagy a macska, vagyis előbb a szomszéd kutyája, macskája, aztán a sajátunk, aztán a gyerekünk, az anyánk, az apánk, sajnos nagyon gyakran látjuk ezt a sort végigfutni, mert ugye, ahogy mondtam, hogy az állatok kapcsán nagyon sok sorsba, meg családba és emberi életbe belelátunk, és ha tudunk, persze az állatokon kívül is segítünk.
Meg szeretném még azt kérdezni, hogy maga a helynek a látogatottsága mekkora? Tehát hányan nézik meg ott a tevékenységeiteket?
Változó. Szombaton van mindig a nyílt nap, akkor hála Istennek, ha csak nincs valami nagyon szélsőséges időjárás, akkor azért sokan vagyunk. Nagyon sokan látogatnak. A szombat amúgy is azért nagyon jó, mert akkor egyrészt minden részleg nyitva van, tehát aki lovakkal szeretne foglalkozni, foglalkozhat lovakkal, a gazdasági udvar is minden kutyusunk, cicusunk elérhető, és hát ez a sétanapja a kutyusoknak, tehát ez ünnepnap. Akkor jöhet mindenki, és akkor ki lehet vinni a kutyusokat sétálni, és az tényleg az annyira jó érzés, hogy megyünk, és mindenhol egy-egy boldog kutyus sétál, és hát sokszor ezekből jönnek egyébként a szerelmek és az örökbefogadások is. Hétköznap elsősorban a konkrét örökbefogadó szándékkal érkezők jönnek, illetve hát a csoportok, a szervezett csoportok, akár a gyerekek, akár most már egyre inkább a cégeknél is, hála Istennek, egyre több helyen elindult társadalmi felelősségvállalási program, és ennek keretében hozzánk is kilátogatnak, szerveznek önkéntes napokat, segítőnapokat, úgyhogy egyre többen, hála Istennek.
Köszönöm szépen ezt a tájékoztatást. Most egy kis szünet lesz, és utána pedig folytatjuk a Darmista Dévivel arról, hogy mi a Krisna tudat állatvédelmi koncepciója. Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Ez itt a Védikus Kultúra magazinja. Folytatnánk a beszélgetést, most darmistához fordulnék. Azzal kapcsolatban, hogy a Krisna tudatnak milyen szintjei vannak az állatvédelemmel kapcsolatban.
Köszönöm, Hare Krisna, én is köszöntöm a hallgatókat. És hát alapvetően a Krisna tudat filozófiája az egy komoly állatvédő szemlélet, ha nem is azon a módon, hogy ugye az elmúlt időszakban azért nem arról ismert minket a közönség, hogy hajléktalan kutyákat vagy törött lábú állatokat ápolunk, de azért az mindig is tudta mindenki, hogy vegetáriánusok vagyunk, és ennek az ősi szentírásokból keletkeznek a gyökerei, amik ugye azt mondják, hogy minden élő lény az velünk egyenlő jogú, ugye teljes értékű lélekistennek egy teremtménye, ezáltal tisztelni, becsülni, elfogadni kell, és megfelelő módon kezelni őket a környezetünkben. És ezért a táplálkozásunkban, a saját létfenntartásunkban is a minimális erőszak elvét kell követni, tehát lehetőség szerint nem érző lények fájdalma árán okozni magunknak élvezetet vagy finom ételeket előállítani, hanem amilyen szinten megoldható, és ugye itt megoldható nálunk, tehát nem az északi sarkon élünk, ahol esetleg nem lenne megoldható, mi nagyon változatos növényi élelmiszeren is el tudunk élni, nagyon egészségesen táplálunk, és ez mindig is kezdetektől ugye jellemző volt a Krisna tudat terjedésekor, hogy ez volt az alapvető dolog, amit fiataloknak, érdeklődőknek megtanítottunk, hogy legyetek vegetáriánusok. Egyrészt a saját lelki fejlődésünk érdekében, hogy ne tapadjon vér a mi testünkhöz, vagy a mi táplálkozásunkhoz, és ezáltal akkor az emberi tudat, az intelligencia is fejlődik ki, tisztul, sokkal jobban tud a lelki életre összpontosítani. De ugye ez egy nagyon komoly állatvédelmi stratégia is, bár ugyan ez annyira nem volt hangsúlyozva eleinte, de hát állatok millióit, százezreit küldik nap, mint nap a vágóhídra azért, hogy az emberek tudjanak táplálkozni, és hogyha mi ebből kivonjuk magunkat, vagy távol tartjuk magunkat ettől a folyamattól, akkor ezáltal nagyon sok állat életét tudjuk megmenteni, mert ugye, ha nincs rá igény, akkor csökkenne a vágóhídi forgalom is, gondolom, tehát nyilvánvalóan ugye ez egy gazdasági kérdés, ugyanakkor ez egy környezetvédelmi kérdés, és nagyon sok területet érint, de hát, amint mondtam, így az eleinte, tehát a 80-as évek végétől, ahogy így az egyház Magyarországon terjedni kezdett, vagy elismerté válni. Eleinte az állatvédelmünk tulajdonképpen ebben merült ki. Jelentősebb állomás, úgy gondolom, akkor, vagy változás akkor érkezett el, amikor Somogy Vámoson elkezdtük létrehozni Krisna völgyet, ezt az indiai kulturális központunkat és biofarmunkat, ahol ugye együtt élünk a természettel. Tehát ez egy 127 hektáros terület, tehát ott nem lehet azt mondani, hogy akkor mi vagyunk, és jó, nem esszük meg az állatokat, de mégis kezelni kell az ő felbukkanásukat, a velük való együttélést, és tulajdonképpen nem is tudom, hogy ez teljesen tudatosan, de természetes módon ott kialakult egy komoly állatvédelmi szempontrendszer, ami ugye azáltal, hogy biogazdálkodást folytatunk, természetesen, hogy nem írtjuk ki a körülöttünk lévő állatokat, akkor ezáltal ez az élővilág felélett, újra regenerálódott, és a mai napra mondjuk, mint egy kis arborétumban, vele járóan sokkal telítettebb vagy gazdagabb élővilág alakult ki, tehát 120 féle madárfaj található meg a területen, a védett madárfajokkal, tehát rétisassal találkozhatunk, őzikék ott kóborolnak, és a kedvenc történetem, amikor az egyik ott lakó mesélte, hogy reggel nyitva hagyta a teraszajtót, hogy szellőztessen, és akkor, mikor jött le a fürdés után, akkor kis rókák játszottak a nappaliában, és ugye, hát nyilvánvalóan ott mi nem bántjuk őket, békésen eléltek élnek, és ez egy ilyen újabb szempont. Amellett ugye ott létrehoztuk a tehénvédelmi központunkat, ami abból adódik, hogy a védikus hagyományok szerint az egyik legfontosabb tápanyagunk a tej, és ugye a tehén adja a tejet, ezért mint egy anya tiszteljük, az ökörrel pedig ugye azokkal pedig dolgozni lehet a földeken, tehát ő meg mint egy effektív, mint egy apa funkcionál a védikus társadalomban, és ezért hívjuk ezt a helyet nem tehenészetnek, hanem tehénvédelmi központnak, mert mi ebben a pozícióban próbáljuk meg ezeket az állatokat elhelyezni, hogy nem addig használjuk őket, amíg úgymond hasznot hajtanak, és utána lehagyjuk, levágjuk, eltávolítjuk őket, hanem ott életük végén boldogan élhetnek.
Ezt én is tapasztaltam Krisna-völgyben, hogy egy ilyen paradicsomi állapot alakult ki ott a 25 év alatt, hogy olyan fajok jelentek meg ott a tó mentén, vagy az erdőben, amik eddig csak védett helyeken tudnak élni. A tehénvédelmi központban pedig, hát valószínűleg ott találkoztam Magyarország legidősebb teheneivel, mert ilyen, hogy a tehénvédelem jó voltából, ott 20-25 éves tehenekkel is lehet találkozni, tehát nagyon szép és nagyon hangulatos, és hát a egyháznak tényleg ez az egyik fő bemutatója annak, hogy az állatvédelem hogy működik. Most én szeretnék megkérdezni tőled olyan történetet, ami a te személyes kapcsolatod valamilyen jószággal.
A leghíresebb kapcsolatom, amit mondjuk sokszor el szoktam mesélni, és már több újságcikkben is megjelent, az, hogy miért lettem én vegetáriánus, mert még mielőtt találkoztam a Krisna hívőkkel, én vegetáriánus lettem, és nagyapám falu lakott, mi nagyon sok időt töltöttünk ott a testvéremmel és az unokatestvéreimmel, és rengeteg állatunk volt, nyuszik, különféle ilyen baromfék, de nyilván azzal nem alakul ki olyan fajta kötődés, és nagyapám mindig hitegetett minket, hogy egyszer póni lovunk is lesz, de aztán végül csak birkákat kaptunk, kicsi, de nagyon pici kis birkákat, tehát így ölbe vittük haza, és ő úgy a saját kezünk alatt növekedtek ezek a kis birkák, az enyém a Berci nevet kapta, és attól kezdve sétáltattuk pórázon az erdőszélen, tehát egy komoly ilyen társállattá fejlődött, így Kinga szavaival élve. De sajnos az történt, hogy Berci idővel egy eléggé ilyen, hát kicsit vad, kossá érett. Hát ugye mi csak hétvégente voltunk vele már, mikor így iskolások voltunk, és hát úgy nagymamámék nem annyira babusgatták, és úgy picit elvadult, és egy szép napon, mikor nagymamám ment etetni Bercit, akkor letépte róla az otthonkát, és azért úgy döntött a család, hogy akkor Bercitől meg kell váljunk, és mikor én arra a képre léptem be a kapun, hogy Bercit a mészáros ott nyúzda, nem tudom pont ezt a kifejezéssel, hogy kell mondani, de ott volt kifeszítve, és hát nagyon-nagyon mélyen érintett, mert én úgy éreztem, hogy hát a barátomat veszítettem el, és a pont az íra az volt, hogy nagymamám egy kis idő elteltével kikiabált az udvarra, ahol mi ott úgy játszottunk az unokatestvéreimmel, hogy gyertek, nagyon finom leves lett Berciből. És ez szerintem egy hatalmas hiba volt, de igazából én hálás vagyok neki ezért, mert ez úgy tudatosította bennem, hogy most nagyon finom leves lett berciből, hogy most bercit kellene nekem jó ízűen elfogyasztanom, és akkor volt az első ilyen pont az életemben, hogy mondtam, hogy köszi, biztos, hogy nem fogom bercit elfogyasztani, és aztán ezen így napokig elmélkedtem, és arra a döntésre jutottam, hogy amilyen alapon bercit, végül is a saját nyulaimat, meg a többi állatot is végül is miért kellene megennem. Nem volt egyszerű küzdelem ez, mert ugye akkor anyukámnak nem tudott más kitalálni, és akkor közölt, hogy jó, akkor főzzél magadnak. Mert ugye azt gondolt, hogy akkor ez majd így eltántorít, és ugye 12 éves voltam kb., tehát még általános iskolás, és így gyakorlatilag sült krumplin éltem, mert hazaértem iskolából, és akkor amit tudtam, meg nagyon nehéz volt megoldani, de kitartottam, és aztán, ahogy találkoztam a Krisna tudattal, akkor szerencsére ezek az étkezési problémák is megoldódtak.
És most milyen jószág van?
Hát nagyon sokáig nem volt állatunk, mert azért alapvetően ugye ez egy nagy felelősség, és így prédikátorként is nagyon sokat költözködtünk így az országon belül is, de 2 évvel ezelőtt bedobtak az udvarunkra egy kis macskát, amit megmondom őszintén először észre se vettünk, mert annyi macska van a környéken, hogy ez úgy természetes volt, hogy mindig van az udvarom valaki. De a szomszédnéni szólt egy pár nap múlva, hogy hát ez a macska nagyon kinézett titeket, és hogy nem veszitek észre, hogy már ott ül napok óta a túlja alatt. És hát mondom, hogy tényleg, úristen. És hát akkor ilyen hatalmas nagy kavalkád alakult ki bennünk, hogy ha befogadjuk, akkor mi lesz, és hogy egyáltalán egy macska, és hát én nem fogok neki húst venni, mert ugye nem azért, mert macska persze természetes, hogy húst eszik, de hát akkor az én hűtőmbe kéne tárolni, és ezt elképzelhetetlen. És akkor ez egy hosszú folyamat volt, hogy utána néztem, hogy lehet egy macska vegetáriánus, hogyan lehet, mint lehet, több állatorvossal beszéltem, és végül sikerült felfedezni olyan macskatápot, ami vegetáriánus, és minden tápanyag benne van, és akkor kimentem az udvarra, és akkor mondtam a cicárnak, hogy na jó, akkor maradhatsz. és ezt nagyon komolyan vette, és tényleg maradt, és nagyon ilyen hűséges, szintén ilyen kutyaszerű, hogy mindenhova követ, ha ott közlekedek a környékem, és teljesen vegetáriánus, persze azért játékból üldözi a madarakat, de így ez szórakozásképpen, tehát ez egy kicsit szomorú, de sajnos az ösztönök azért működnek, de teljesen egészséges, és tulajdonképpen az ő vele való kapcsolat, vagy foglalkozás, úgy, hogy állatorvosokhoz kellett menni, rengeteg állatbaráttal ez kapcsán megismerkedtem, akkor így jött nagyon sok ötlet, hogy tényleg igazából mi is többet tehetnénk az állatokért, és aztán a többiekkel is, ahogy erről beszélgettünk, akkor kialakult egy igény, hogy ha mi magunk nem is tudunk konkrétan menhelyet létesíteni, akár ugye a templom az nem erről szól, de akkor működjünk együtt esetleg olyan szervezetekkel, ami által mi is többet tudunk tenni így az elkószált, elveszett, kidobott állatokért is.
Köszönöm szépen, hát eljutottunk a műsor harmadik részéhez, de erről majd a bhajan után beszélünk.
Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ez itt a Védikus Kultúra magazinja, elérkeztünk a műsor harmadik részéhez, és most összekapcsolnánk a két beszélgető partneremet, azzal kapcsolatban kérdezem őket, hogy hogyan alakult ki a közös kapcsolat. Először Kingát kérdezném.
Mi a Noyállat otthonnal már hosszabb ideje kerestünk olyan partnert vagy partnereket, akikkel azokat a céljainkat, vagy azokat a célkitűzéseinket közösen tudjuk egymást erősítve véghez vinni, amik hát mind szemléletben, mind gyakorlatban megjelennek. Mert az biztos, hogy tehát egyedül harcolni a tengerbe az sokkal nehezebb, mint hogyha a társakat találunk. Egyrésztről, másrésztről pedig a mi támogatóink folyamatosan kérdezték, hogy ugye a legnagyobb támogatási rendszer a civil oldalnak az felajánlható adó 1%, hogy ki az, akit a másik 1%-kal, az egyházaknak felajánlható 1%-kal ajánlunk, amivel tényleg az állatokat, vagy az állatok jólétét, vagy ezt a fajta szemléletet támogathatják. És több mi magunk pont ezért, hogy erre jó választ tudjunk adni, illetve hogy találjunk egy partnert, meglátogattunk több lehetőséget, hogy többekkel beszéltünk. Nem találkoztunk, tehát nem találtunk olyan partner, ami megnyugtató válasz lett volna erre, egészen addig, amíg hát talán mondhatni egy véletlen, vagy pedig csak egy első ilyen óvatos kapcsolatfelvétel után találkoztunk a Krisna tudatú hívőkkel, és hát mostanra, illetve, hogy mondjam, annyira gyorsan egymásra találtunk, hogy azt gondolom, hogy így 2 nap alatt ilyen robbanásszerűen nagyon jó kapcsolat alakult ki, nagyon sok mindenben kiderült, hogy egyetértünk, nagyon sok dologban mi is már elindultunk egy olyan úton, ami elvárható, úgy mondjam, akár egy magasabb szinten is, és hát ez tavasszal volt, és tavasz óta dolgozunk együtt, nekünk nagy örömünkre, és a hozzánk ellátogatók nagy örömére is, akik a rendezvényeinket látogatják, mert hogy az együttműködésünknek az egyik alappillére többek között, hogy a rendezvényeken együtt dolgozunk, és együtt mutatkozunk.
Azt megkérdezhetem, hogy a partnerkeresés az milyen szempontok szerint ment? Tehát mit vártatok el a közös 1%-on túl? Tehát mi volt a, azok a alapvető dolgok, amit kerestetek a másikban?
Mindenképpen egy olyan partnert kerestünk, ahol nem csak óvatosan próbál fogalmazni, tehát nem csak elvekkel beszélünk, vagy elvekről beszélünk, hanem valós, tehát hogy kézzelfogható dolgokról, hiszen a mi támogatóink, vagy szimpatizánsunk, mi magunk is két kézzel tesszük a dolgunkat nap mint nap, és nyilván olyan támogatót, vagy támogatottságot kerestünk, aki szinte szó szerint kézzel foghatóan is tesz az állatokért, vagy a környezetért, a természetvédelemért. Mert hogy akikkel beszélgetünk, volt olyan, akinek mondjuk vallásilag az erőszakmentesség, vagy az állatok védelmezése teljesen benne volt a vallásba, de ők abszolút meg is mondták, hogy csak és kizárólag ők ezt egy lelki, szellemi síkon, és kézzelfoghatóan ők nem is tervezik, nem is fér bele az idejükbe, hogy ezzel tudjanak foglalkozni. Így aztán ilyen módon az együttműködés nem jöhetett létre. Azokkal viszont nem fogunk lelki közösséget vállalni, meg fizikai közösséget sem, ahol a vallás mint olyan nem fordít, vagy sokszor félreérthető módon fordít figyelmet az állatokra. És hát így, így nagyon-nagyon jó, hogy mi egymásra találtunk, mert hát azóta már voltunk a Krisna-völgyben is, és hát a saját szemünkkel is meggyőződhettünk arra a fajta természetvédelmi munkáról, ami ott folyik. És hát arról meg nem beszél, hogy a vegetarianizmus, illetve hát ugye az állatokról való gondolkodás is nagyon összecseng azzal az állatvédelmi munkával, amit mi végzünk.
Darmista?
Hát hasonló. Ugye én meséltem, hogy végül is részemről a szőrmók indította el ezt az irányú keresést. És hát elsőnek itt a harmadik kerületben dr. Varga József állatorvossal lettem nagyon jóba, aki több ilyen halálos állapotból mentette ki a macskát, és ő mesélte, hogy komoly állatvédelmi munkát is végeznek az elveszett állatok alapítvánnyal, és velük is itt a kerületen belül terveztünk együttműködéseket, közös megjelenéseket. És akkor jött nekem ez az ötlet, hogy tulajdonképpen ezt ki lehetne szélesíteni, vagy jó lenne olyan állatvédő szervezetekkel együttműködni, akik országos hatáskörűek, vagy tényleg ilyen sokkal nagyobb felületen együtt tudunk működni. És hát én is nagyon több szervezetet megkerestem, Facebookon, e-mailbe, telefonon, és hát még egyszer csak hallottam róla, hogy itt a mi egyházunkon belül is több önkéntes rendszeresen kijár a Noé állatotthonba, és adományokkal, illetve munkával is segítik az ő munkájukat, tehát tulajdonképpen már volt is egy kapcsolat, ami nem volt egy hivatalos, de tulajdonképpen Krisna hívőköt végeztek rendszeres önkéntes munkát, illetve támogatást, és amellett pedig a Vadon Janival is beszélgettem erről, aki akkor a mi kampány arcunk volt az 1%-os kampányban, és ő is, mint állatvédő szerepelt a mi kampányunkban, hogy azért támogat minket, azért vesz részt, vagy vállalja föl ezt a támogatást, mert hogy ő vegetáriánus az állatok szeretete miatt, és ő mesélt, hogy ő is minden szombaton kint van a Noé állatotthonban, és ott segít kutyát sétáltatni, ahogy tud segít, és ez egy annyira sok ilyen jel volt, hogy valahogy nekem a Noé állatotthont is meg kellene keresnem, hogy tulajdonképpen akkor hát végül is először üzentem azzal a fiúval, aki mindig ott tevékenykedik, hogy tudnánk-e találkozni, vagy beszélni, és akkor a vezetőjük a Noé állatotthonból, a Zoli, aki most nincs itt, ő üzente, hogy hát az lenne a legjobb, ha kimennék, és akkor tényleg részletesen meg tudnánk ezt beszélni, hogy én ezt hogy gondolom, hogy tudom elképzelni. És hát azt gondolom, hogy tényleg nagyon gyorsan sikerült közös nevezőre jutni, mert így látták, hogy én úgy gondolom, vagy mi úgy gondoljuk, hogy ha részt veszünk, vagy egy együttműködésbe kezdünk, akkor azt mi se csak nem elvi síkon gondoljuk, hogy akkor mi továbbra is vegetáriánusok vagyunk, és akkor őket erre biztatjuk, hanem akkor mi hajlandóak vagyunk ezért tenni, és hogy a Kinga is említette, rögtön el is kezdtük az együttműködést egy olyan módon, hogy a rendezvényeiken mi megjelentünk, ott rögtön főztünk vegetáriánus ételeket, hogy akkor ezt a szemléletet az ő támogatóikba, látogatóikba is tudjuk erősíteni, nekik megmutatni. És aztán szerintem ez így jól sikerült, tehát kedvező fogadtatásra talált, és ezért úgy gondoljuk, hogy ezt mindenképpen a jövőben is folytatjuk, vagy ha tudjuk, akkor még komolyabb szintre emeljük.
Mert szó volt a közös programokról, hogy eddig milyen együttműködési tevékenység volt? Mik voltak szombatonként? Az emberek hogy fogadták? Egyáltalán a dolgozók, tehát akik ott önkéntesként vannak, azok hogy fogadják ezt a kapcsolatot? Erre lennék kíváncsi.
Hát abszolút 100%-ig pozitívan fogadták. Hát mindenkit a hasa körül lehet a legjobban megfogni, úgyhogy szerintem amikor Darmis Tamás ottszor volt kint nálunk, akkor már megfogalmazódott az igény, hogy akkor főzőtanfolyam legyen nálunk, elsősorban az önkénteseknek, mert hogy rendben, hogy vegetarianizmus, de azért az nem olyan egyszerű mégsem azért Magyarországon, és hát sokan nem tudtuk, vagy nem ismertünk recepteket, nem tudtuk a fogásokat, és így Darmi segített nekünk egy kicsit ebben így eligazodni. Egyrésztről már akkor, amikor rendezvényeken főztek, akkor záporoztak a kérdések, másrésztről meg azóta szerencsére túl vagyunk egy tényleg egy az önkénteseknek szervezett főzőtanfolyamon is. Tehát az önkéntesek nagyon pozitívan fogadták, és mikor most a következő rész rendezvényeit szervezzük, akkor abszolút kérdezik, hogy de ugye jönnek a krisnások is, és velünk lesznek, de hát természetesen nem csak a finomságok miatt, hanem azért, mert hát rengeteg kérdés felmerül, amit mi is megkérdezünk, meg amit tisztázunk, és amiben közösen tudunk gondolkodni, és hát összeszámolni is nehéz, hogy hány rendezvényen vagyunk túl. A Noénak az összes tavaszi, nyári nagy rendezvényén már együtt működtünk, illetve voltak olyan külső rendezvények is, majálisokon, amiken együtt voltunk, és hát mi is meghívást kaptunk. Krisna búcsúban is nem voltunk. Nagyon büszke vagyok rá egyébként, hogy vittünk állatokat, akiket lehet simogatni, és az én kutyusom, aki ugye elvileg nem jöhetne be a Krisna völgybe, ő is ott volt velünk 3 vagy 4 napig, nagyon jól viselkedett, és mindenki nagyon szerette, és én hihetetlen hatalmas nagy szeretettel fogadott mindenki, és alig tudtunk eljönni, és mindenki mondta, hogy menjünk vissza, és szeretettel várnak minket, úgyhogy eléggé fárasztó volt az a pár nap úgy reggeltől estig, de hihetetlen nagy feltöltődés volt, és nagyon-nagyon sok pozitív dolog volt, és szerintem akik ellátogatók a Krisna völgybe, ők is, tehát a látogatók is nagyon pozitívan vették azt, hogy mi egy ilyen plusz infóként, vagy plusz információként ott voltunk.
És Darmista, te hogy látod az eddigi kapcsolatot? Hogy sikerült? Neked milyen újdonságot adott?
Nekem, hát először egy kicsit ilyen vegyes érzelmekkel mentünk, mert nem tudtuk, hogy mi lesz a fogadtatás, és kezdve attól, hogy amikor mi érkeztünk ugye az első rendezvényre főzni, akkor mutatta a Kinga, hogy hát akkor ott lesz a helyetek, és hát mi egy ketrecbe kellett, hogy beköltözzünk, mert az állatok voltak szabadon, nyílt nap révén, és minket kerítettek be a kis konyhánkkal együtt, tehát ezek mind ilyen érdekes, izgalmas élmények voltak, de jöttek a kutyusok, a gazdik, mindenki azért úgy a mi kis ketrecünk közé, és úgy nézték, hogy mi történik, és hát azt tapasztaltuk, hogy először hát úgy néztek ránk, mint egy új lakókra a ketrecek között, és féltek, hogy na most mi lesz ebből, és tényleg mit fogunk nekik ott feltállalni. De aztán, amikor megkóstolták, beszélgettünk, és látták, hogy mi hogy gondolkozunk erről, miért jöttünk, és milyen finomakat főztünk, azt hiszem mondhatom ezt, akkor akkor úgy feloldódott a hangulat, és akkor tényleg így elindult egy ilyen, én úgy gondolom, hogy egy ilyen baráti kapcsolat alakult ki, és a rendezvényekre is, ahogy mentünk, ugyanezt tapasztaltam, hogy először az odalátogatók, tehát mondjuk a Városligetben, vagy Rákosmenti Majálison, vagy ahol együtt voltunk, akkor először ilyen furán néztek, hogy most így, hogy jött ez a Noé állat otthonnak, hogy ilyen krisnások is itt ülnek az ő sátrukban, de aztán, amikor adunk egy kis édességet, elmondjuk, hogy miért, és hogy ez egy közös szemlélet, hogy tulajdonképpen a vegetáriánizmus, és hogy az állatoknak a megbecsülése, vagy tisztelete, vagy az, hogy ők is élő lények, lelkek, ennek az elfogadása mentén teljesen azonos elvekkel dolgozunk, vagy szeretnénk ezt hirdetni, akkor így mosolyognak, megértik, örülnek, és amikor már most már lesz rá tapasztalat, hogy másodjára megyünk ugyanarra a rendezvényre, szerintem ott már biztos sokkal könnyedebben fogják fogadni, mind a szervezők, mind pedig a rendezvénynek a látogatói. Tehát ez egy ilyen érdekes érzés volt, mert ugye annak ellenére, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ugye most már annyi ideje itt vagyunk Magyarországon, hogy úgy mindenki ismeri a krisnásokat, és úgy azért a társadalmi elfogadottságunk egyre növekszik, és szeretnek minket az emberek, azért azt lehet tapasztalni, hogy amikor így kimegyünk, és ilyen rendezvényeken ott vagyunk, akkor azért még vannak néha meghökkent arcok, vagy akik úgy nem tudják, hogy pont, hogy most tényleg mi hogy kerülünk oda a kutyás napra, és akkor úgy el kell magyarázni, de utána meg ez tetszik nekik, tehát nagyon értékelik, hogy ezt is egyrészt, hogy ők kapnak valamit, másrészt pedig, hogy tényleg ez milyen jó dolog, hogy akkor nem csak így a templomba ülünk, hanem próbálunk így tenni valamit az élőlények védelme és jóléte érdekében.
Hát ez a kapcsolat akkor nagyon szépen alakul, és mi lesz a következő program, mi lesz a jövő?
Hát a következő közös programunk az Állatok Világnapja alkalmából tartott rendezvény, ami szintén a Noé Állatotthonban kerül megrendezésre, ami azért nagyon fontos, mert ez az október eleje egy ilyen izgalmas időszak ebből a szempontból, hogy október 1-e a vegetáriánizmus világnapja, 2-a az erőszakmentesség napja, és 5-e pedig, vagy 4-e hivatalosan az Állatok Világnapja, és én úgy gondolom, hogy ez nem véletlen, hogy ez így egy blokkba került, tehát, hogy azt gondolom, hogy így nagyon jól fel tudjuk arra hívni a figyelmet, hogy a vegetáriánizmussal nagyon sokat tudunk tenni az állatokért, az állatvilág megóvásáért, és a kedvenceinknek is a biztonságáért. Tehát azt gondolom, hogy ez igazából egy ilyen komplex rendezvény lesz, így is készülünk, tehát próbálunk olyan programokat kialakítani, ahol a látogatók ezt megismerhetik. Természetesen ugyanúgy mi is jelen leszünk főzéssel, kis főzőbemutatóval, más-más rendezvényekkel, és amellett, ami nagyon fontos, hogy ezt az együttműködésünket egy ilyen úgy tervezzük, hogy ezen a rendezvényen így hivatalosan is megerősítjük egy ilyen komoly együttműködési megállapodásnak az aláírásával, ami lefekteti azokat az elveket, ami mellett haladunk, tehát ezt, hogy elfogadjuk az élőlényeknek a lelkiségét, az ő szerepüket a világ rendjében, és hogy ennek fényében próbáljuk ezeket a közös programokat megvalósítani. Kinga?
Igen, már korábban is volt Noé Állatotthonnak Állatok Világnapi rendezvénye, de most egyrésztről kibővült ezekkel, másrésztről a korábban említett szemlélet befolyásolás, ez csúnya szó, val, mert hogy bár Állatok Világnapja és Vegetarianizmus Világnapja, de mi is most Noé Állatotthon szinten is túllépünk egy picit ezen, vagy kinyitjuk ezt a dolgot, és abszolút környezettudatos, tudatos vásárlásra buzdítjuk, és ehhez kapcsolódóan lesznek egyébként a programok is. Tehát az Ökövölgy Alapítvány is részt fog venni a rendezvényünkön, a Tehénvédelmi Központ is részt fog venni. Akkor gyerekeknek mi szerveztünk egy Ökopanon elnevezésű játszóházat, ez a hulladékgazdálkodással újrahasznosítással egy játszvatanulós dolog, kutyás életmód programokat, tehát egész életmódokat fogunk bemutatni. Tehát az egész rendezvény egy ilyen komplex gondolkodásra fogja felhívni a figyelmet, hogy nem elég kicsippantanunk egy-egy szeletet, környezettudatosan kell gondolkodnunk. És hát ez a környezettudatosság, ez kezdődhet onnan, hogy megnézzük, hogy milyen tojást vásárolunk, egészen addig, hogy eszünk-e húst, nem eszünk, a tejtermékeket milyen forrásból szerezzük be, tehát erre adunk alternatívákat, tehát nem csak beszélni szeretnénk erről, hanem valós alternatívákat szeretnénk mutatni. Most ugye nagyon divatos a ökolábnyom, hogy ki mit hagy maga után, de azt gondoljuk, hogy közösen még inkább föl tudunk lépni ezért a célért is, ami mindenkinek a célja. Mert hogy nyilván akkor ebben lesznek boldogok az állatok, meg mi is, és akkor az unokáink is majd ebben a biztonságban fognak tudni élni.
Akkor október 5-én egy nagyszabású program lesz a Noé Állatotthonban. A címét megmondanál?
17. kerület, Csordakút utca, a Noé Állatotthonnak a címe, és itt lesz. És azt még el szeretném mondani, hogy a belépő 500 forint lesz erre a napra. Ez a Noé Állatotthonnak most már nem húzhatjuk tovább, a kórház részlegét fel kell újítani, és erre fogjuk fordítani. Viszont ebben lesz egy ebéd, egy vegetáriánus ebéd is, amit ott el lehet fogyasztani, és amire mindenki a vendégünk. Egyébként a játszóházak és a programoknak a túlnyomó többsége természetesen ezen túl már ingyenes.
Kedves Kinga, kedves Darmista, köszönöm szépen a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a türelmet. Viszont hallásra, Góranga.